ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
És egy nagyon nehéz periódus volt az, hogy ott kellett hagyjam a jégkorongot, én szinte 20 évet jégkorongoztam, azóta az életem, nem is tudtam elképzelni azon kívül, milyen élet van. A pályán nőttem fel, a jégen. Egy éjszaka eldöntöttem, hogy én alapvetően nagyon szeretek főzni, és szakács szeretnék lenni. A nagy változás az 2015 volt, és egy egyszerű étel változtatott meg bennem mindent, az édesapámnak a csirkepaprikása. Teljesen más volt, ízvilágban. És aztán később ezen nagyon sokat tűnődtem, hogy miért jó. Persze aztán nagyon gyorsan leesett, hogy hát azért van ez, mert az alapanyag, amit ő készítette, azt ő nevelte, ő termesztette.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Szőcselőd 18 évig jégkorongozott a Csíkszeredai Sportklub csapatánál, emellett a hobbija a főzés volt. 2009-ben egészségügyi okok miatt abba kellett hagynia a profi szintű hokizást, ekkor lépett elő a szakácskodás elsődleges szakmává. Dolgozott a kolozsvári VIA étterem szakácsaként a Bálványosi Resort forkéttermében, jelenleg a Székely konyha és kert műsoraiban láthatjuk. A mai Ezer egy ötletben Szőcselőddel beszélgetünk. Szia, és köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia!
Kezdetben, hogyha mesélnél nekünk kicsit a VIA étterembe töltött időről, én úgy tudom, hogy az számodra egy ilyen tanuló időszak is volt, legalábbis az elején biztosan.
Kolozsvárra úgy kerültem, hogy az akkori barátnő, a mostani feleségem épp ott volt egyetemista, és én már azért fontolgattam, hogy abba fogom hagyni a jégkorongot, mert azért voltak előzményei, nem egyik napról történt a másik, ez egy gerincsérvnek a kialakulása, azért hosszabb a folyamat, voltak jelek, hogy abba kell hagyni. Én azért készültem, nyelveket tanultam, egyetemet végzeztem, de talán azt hiszem, hogy egy ilyen motivációs műsorban vagy előadáson hallottam azt, hogy azok a legszerencsésebb emberek a világon, akik azt végzik, amit szeretnek, vagy azért fizetik őket, amit szeretnek csinálni. És egy éjszaka eldöntöttem, hogy én alapvetően nagyon szeretek főzni, és szakács szeretnék lenni. Úgyhogy ezt a pályát választottam. És emlékszem, december valamelyik este lehet, amikor a feleségem, akkori barátnőm nagy elánnal felhívott, hogy képzeljem el, hogy van egy nagyon szép kis ház Kolozsváron, egy úriember restaurája, akivel találkozott egy kocsmába, és szakácsot keresnek oda, és van-e kedvem megnézni. És mondtam, hát most a szezon közepe van, de lejár, akkor mindenki felmegy Kolozsvárra, meglátogatnak, és akkor elmehetünk. Na és ez áprilisban meg is történt, felmentem, találkoztam a tulajdonossal, Péter Júliával, és az első beszélgetésünk után én egyből beleszerettem a helybe, a koncepcióba, az elképzelésbe, Kolozsvárba, most az egészbe, meg megmondom őszintén, ez a lehetőség egy menekülési vágyam is volt, és menekülési útvonal, ha lehet így fogalmazni, mert a jégkorong azért az a szívem csücske. Egyszer valaki megkérdezte, hogy mit szeretek jobban, jégkorongot vagy főzni, és én azt mondtam, jégkorongozni imádok, főzni meg szeretek. És egy nagyon nehéz periódus volt az, hogy ott kellett hagyjam a jégkorongot, én szinte 20 évet jégkorongoztam, azóta az életem, nem is tudtam elképzelni azon kívül, milyen élet van. A pályán nőttem fel, a jégen. Ez mai napig ez a szenvedélyem megvan, sajnos, hogy nem folytathatom, mert gerinc problémáim miatt ez nem lehetséges. És igazából ott találtam meg a helyemet, vagyis ott volt az a környezet, az a kis világ, a VIA Kolozsvár közepén, ahol én elindultam egy teljesen másik pályán, egy teljesen más életmód fele.
Viszont a konyha művészet azért az sem egy egyszerű történet, tehát hogy sokszor van, hogy napi 16 órás műszakok vannak, olyankor kezdesz el dolgozni, amikor más már indulna haza pihenni. Mennyire volt nehéz ez a fajta beletanulás, tehát hogy nagyon sok ilyen gasztronómiával, profi konyha művészettel foglalkozó műsor interjúban mondják el azt, hogy azért komoly fizikai és komoly szellemi igénybevétel az, hogy te folyamatosan ott kell legyél, másodpercek töredéke alatt kell meghozni nagyon sok döntést, stb. Tehát, hogy ebbe beletanulni azért egyik napról a másikra nem lehetett egyszerű.
Hát itt több kérdés felmerült. Alapvetően annyira kemény ez a munka, hogy hát a jégkorong se egy leányállam, de annyira kemény ez a munka, hogy ami jégkorongban nem sikerült, az aztán a konyhán sikerült. Én két gerincműtétet spájzoltam be, úgymond a 8 év Kolozsvár alatt. Vagyis, hogy én azt hittem, hogy jégkorongot abban hagyom, akkor meg fog szűnni ez a probléma. Sajnos nem, hanem ez súlyosbodott. De persze már az a kezdeti dolgok már ki voltak alakulva, és hogy erre csak rá kellett rakni a lapáttal. Na most a konyha az egy nagyon kemény lapáttal rakott rá. Azt tudnélik, hogy tényleg az a konyha, az csak úgy lehet csinálni ezt a műfajt, ha az ember nagyon szereti. Másképp esélytelen csinálni ezt a műfajt, nagyon sokat kell dolgozni. Tényleg mi is 16-18 órákat dolgoztunk az elején. Persze aztán a rutin az nagy úr. Alapvetően a rutinnal, amikor beletanultunk, megtudtuk, hogy mindennek hol a helye, megtaláltuk a helyét mindennek, akkor utána gördülőkenyebben ment a történet. És ugye egy 50 személyes étteremről beszélünk, igaz, hogy egy nagyon jó minőségű étteremről beszélünk, mai napig egyébként. Azért voltak időszakok, amikor voltak ilyen holdzonák is, tudtunk pihenni, tudtunk készülni, és azt mondhatnám, hogy egy év munka után eljutottunk már egy olyan szintre, hogy eléggé gördülékenyen is fokozatosan mentek a dolgok. Persze ez az a szakma, ahol mindig fejlődni lehet, és mindig lehet valami újat tanulni, és ezért volt nekem a VIA olyan ugródeszka, ahol tényleg a szakmának az alapjait tanultuk meg, és a jó alapokat tanultuk meg, mert nagyon sok helyen nem a jó alapokat hagyják, hanem a rosszat. És ebben volt szerencsém, hogy amikor bekerültem én ebbe a konyhába, akkor én nem értettem egyáltalán a konyhához, mert van egy dolog, hogy van, aki főz otthon, de teljesen más étterembe főzni, teljesen más a felépítése, teljesen más a rendszer, és otthon nekem is voltak szakácskönyveim, nagyon sok szakácskönyvet vásároltam a jégkorongos időszakom alatt, mikor külföldre utaztunk, főleg Magyarországra, viszont nagyon gyorsan rá kellett jöjjek, hogy ezeknek a könyveknek 90%-a akár nem tudom hasznosítani a konyhán egyáltalán, és alapvetően maga a konyha, maga a munka tanította meg ezt a szakmát, és persze nagyon nagy szerencsénk, hogy Péter Júlia tulajdonos akkoriban már alkalmazott egy séfet, úgymond akkoriban még nem nagyon voltak itt séfek, egy magyarországi séfnek, Nándai Gondnak hívták őt, és ő tényleg a minőséget és a jó technológiát tanította meg nekünk.
A 2000-es évek közepén gondolkodtál azon is, hogy Párizsban tanulj tovább, egy főzőiskolában. Ez végül nem jött össze, viszont hogy látod, volt-e neked abból esetleg hátrányod így a második szakmád során, hogy nem a hagyományos értelemben tanultad meg a szakácsmesterséget, hanem tulajdonképpen ilyen majd, hogy nem gerilla módon?
Nem volt hátrányom belőle, sőt, azt kell mondjam, hogy egy nagyon jó döntés volt. Egyébként nem azért nem mentem, mert nem akartam elmenni, ennek anyagi okai voltak. Igazából ez a Cordon Bleu iskoláról van szó, ez nagyon-nagyon sokba kerül egyébként, mai napig is, mai árfolyamon mérve. Ugye 2000-es években azért másak voltak a számok, most azért picit közelítettünk azokhoz az árfolyamokhoz, de akkoriban megfizethetetlen volt ez az iskola. Én kinéztem, lett volna is kedvem, de aztán később rájöttem, hogy ezt a tudást, amit ott szereztem volna, ezt nem tudtam volna kamatoztatni. Vagy hogy ahhoz, hogy ezt a tudást kamatoztassam, Budapesten, Bukarestben kellett volna dolgozzak, de én egyébként én nagyon, hogy mondjam, lokál patrióta, vagyis ilyen a nagyon szülőföldhöz ragadt ember vagyok, és nem is tudtam volna elhagyni Csíkszeret. Tehát én, amikor Kolozsvárra felköltöztem, akkor is tudtam, hogy 5 év, max. 10, és akkor haza fogok jönni. Úgyhogy végül is egy nagyon jó döntés volt, mert azt a tudást, ugye, ahogy már fogalmaztam, ahogy már mondtam, nem tudtam volna itthon alkalmazni, viszont egy iskola, azt bevallom, hogy jót tett volna a karrieremnek, ha van egy alaptudásom. Ezt én a konyhából szedtem fel, tapasztalatból, könyvekből, a YouTube egyetemről, és ezért hívom én gerilla módszernek ezt, mert innen-onnan az utcán, igazából az utcáról szedtem fel, mint a brazil focista a futball tudását.
Azóta, hogy te itt Kolozsváron voltál szakács, Kolozsváron szerintem elszaporodtak az éttermek, és olyan éttermek, amik hát ezt a fine diningot képviselik, de még Csíkszeredában is azért kezdtek megjelenni olyan helyek, amelyek nem föltétlenül bécsi szeletet és pacalevest kínálnak. Szerinted, hogyha most fognál neki a karrierednek, lenne-e változás abban, ahogyan te dolgozol, vagy pedig mindig ugyanazokat az elveket képviseled, mint 2000-es évek elején?
Hát változott. A nagy változás az 2015 volt. Ezt mindig el szoktam mondani, és egy egyszerű étel változtatott meg bennem mindent. Ez édesapámnak a csirke paprikása. Azelőtt az volt a gondom nekem az étteremben, hogy nem tudtam semmilyen formában reprodukálni azokat az ízeket, amik itthon édesanyám vagy édesapám készített. Most csináltunk egy tyúkuslevest, nem lett olyan az íze, csináltunk egy pörköltet, nem lett olyan az íze, semminek nem lett olyan az íze. És akkor a nagy felismerés igazából, ami ezt az egészet fogalmazzak így, hogy megvilágosította előttem, az édesapám csirkepaprikása volt. Én elég gyakran jártam haza Kolozsvárról, 2 hetente hazajöttem, mert egyszerűen honvágyam volt, és egy alkalommal megkínált csirkepaprikással. Én visszautasítottam, elég sok csirkét eszünk az étteremben személyzeti kajaként, főleg csirkepaprikásként egyébként, és mondta, hogy hát azért mész ki az éjszakába, azért jó volna vacsorázzál valamit, és elfogadtam, és hát az a felismerés, hogy az teljesen más volt ízvilágban, és pozitív értelemben, hát azt kell mondjam, hogy annál jobb csirkepaprikást nem is tudom, hogy ettem életemben. És aztán később ezen nagyon sokat tűnődtem, hogy miért jó, elmondta, hogy hogy csinálta, és persze aztán nagyon gyorsan leesett, hogy hát azért van ez, mert az alapanyag, amiből készítette, azt ő nevelte, ő termesztette, és nem az az észlához, amiben főzött, az is hozzátette az ízhez. Most, hogy rájöttem arra, hogy mennyire fontos az a jó minőségű alapanyag, és abból hiány van. Sajnos, hogy ez Kolozsváron is hiány van, a kolozsvári piacra gyakran kijártunk, vannak ottan tényleg nagyon jó termelők, de egyre nehezebb beszerezni jó alapanyagokat, és étterembe pláne, mert ezek az alapanyagok, amiket mondjuk a piacon hozzá tudunk jutni, vagy a kinn a falvakon esetleg be tudnánk szerezni, az nem intézményesített formában áll a rendelkezésünkre, most étterembe tilos bevinni ezeket az alapanyagokat. És ezért is kezdtem el kutatni ebbe az irányba, hogy a jó alapanyag, egészséges táplálkozás, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, mert ez a csirkepaprikás számomra megadta azt az irányt, hogy igazából merre fele kell menni.
És ebbe az irányba tagozódik be az is, hogy most már társtulajdonosa vagy a csomortáni szövetkezetnek, ami tulajdonképpen háztáji kis gazdaságokból származó állatok húsát juttatja el a tányérokra, a magánháztartás és az éttermeknek is. Ez hogyan alakult, hogy létrejött ez a szövetkezet? Gondolom Csík csomortán köré szerveződik, de sikerült-e meghonosítani nagyobb körben ezt a filozófiát, hogy érdemes a jó minőség érdekében kitartani a háztáji kisgazdaságok mellett?
Hát a válaszom nem. Annyiba kijavítanám, hogy most már nincs szövetkezet sajnos. A Covid meg a háború ezt a dolgot megszüntette. De viszont van nekünk egy kis cégünk, vagy a Vágó pont, most úgy hívjuk, hogy Vágó, Csíksomortáni Vágó Hentes Manufaktúra, ez lett az új neve. Kéz a kézben kellett volna kettő menjen, volt egy koncepció, ami szerint szövetkezetbe tömörítenénk a helyi gazdákat, kisgazdákat, és ők szolgáltatnák be az állatot, és mellette csinálnánk egy céget, ami ezeknek az állatoknak a feldolgozásával foglalkozik. Ennek a cégnek volt a márka neve a Csíksomortáni Szövetkezet egyébként, itt kapcsolódott a kettő össze. De sajnos a szövetkezet azt a Covid és a háború az elvitte, pályázatok szűntek meg, elestünk tőlük, és nem tudtuk folytatni. Na most a koncepció az volt, én ebbe később kerültem ebbe a történetbe, az volt, hogy a helyi gazdáknak az állatait, a kis állatait valahogy lehessen értékesíteni. És ezt a politikum is, az intézmények támogatták, hogy kisvágó pontokat hozni létre, minden régióban legyen egy ilyen. És ugye az a nagy probléma, amiről az előbb is beszéltem, hogy a háztáji minőséget valamilyen szinten intézményesíteni kellene. Ez a legnagyobb probléma ilyen szempontból a húsban van, vagyis hogy a hús nem tud bekerülni az éttermekben. Egyáltalán nem tud kikerülni a piacra semmilyen formában. Ezt otthon valaki mondjuk levág egy disznót, feldolgozza, esetleg a szomszédén tudja értékesíteni, de az, hogy bekerüljön intézményesített formába, papírral, az ellátó egységbe, kereskedelmi egységekbe, ez nem volt lehetséges addig, amíg mi meg nem nyitottuk 2020. április 20-án, ez pont a nagy lezárásba elindítottuk ezt a kis vágópontot. Na most tőkehúst forgalmaztunk, a mai napig forgalmazzuk egyébként, és most épül a feldolgozónk és egy konyhánk, mert ugye a tenyésztéstől a tányérig szeretnénk kontrollálni mindent. Na most a sors fintor az, hogy ez év 23-ban vagyunk, ugye, október 17-én életbe lépett egy törvény, ami megtiltja a kis háztáji gazdaságokból való sertés felvásárlását. Egész pontosan az eladását, vagyis hogy ezután csak A típusú farmról tudunk sertés vásárolni. Ez egy nagyon nagy probléma, hiszen egy olyan kultúrában nyúltak bele, ami itt nálunk úgy lehet mondani őshonos, vagyis a kultúránk része a sertésvágás, és az ebből származó ételek is egyébként, a gasztronómiánk része. Na most ennek milyen következményei lesznek, ez szerintem a döntéshozók sem mérték fel. Meglátjuk, hogy mi lesz. Lesznek megoldások, vagyis hogy nem fogunk felhagyni ezzel. Gondolkodunk most abban, hogy létrehozunk egy kis farmot, egy A-típusú farmot, ahol 50-60 sertés felnevelünk mi is, és még ha kapunk 2-3 gazdát, aki ugyanennyit fel tud nekik nevelni, és közel háztáji minőséget tud előállítani, akkor mi azzal meg vagyunk. Tudnélik, nem azt szeretnénk, hogy nagy mennyiséget állítsunk elő, hanem kis mennyiségben gondolkodunk, de prémium minőség mindenképp. Mert hát a szlogenünk, hogy, amit teszel, azzá leszel, de nekem az utóbbi időben fogalmazódott meg az a feltevés, vagyis mondhatnám ezt is, hogy egy ilyen törvényszerűség, hogy nem az a fontos, hogy mit eszel, az a fontos, hogy miből főzöl. De egész pontosan nem az a fontos, hogy mit főzöl, ezt akartam mondani, hanem az, hogy miből főzöl. Ez nagyon-nagyon fontos. Hát ennek, ha belemélyednénk, hogy milyen következményei vannak az, hogy mit eszünk, akkor elég érdekes dolgok jönnének ki.
Már csak azért is fontos lenne kisgazdaságokból származó húst vásárolni, mert hogy azzal támogatjuk a környezetünkben élő gazdákat. De mit értesz a háztáji minőség alatt? Tehát, hogy milyen minőségi jegyeket hordoz egy háztáji kisgazdaságból származó hús, mint például, amit egy nagy kereskedésben lehet megvásárolni?
Csak ha arra gondolunk, hogy az a mondás, hogy amit eszel, azzal leszel, ez a mondás igaz egyébként az állatokra is. Most, hogy amit esznek azok az állatok, azok a jegyek meg fognak jelenni az állathúsában. Na most nagyon sok kisgazdának vannak földjeik, amiket művelnek, és azonnal kitkerült alapanyagok, élelmiszer úgymond, vagy takarmány, az kerül oda a sertésnek. Mondok egy ilyet, például a lucerna, tököt termesztenek, a fű az udvarról, a krumpli, akkor van, akik termesz gabonát is, ugye minimális vegyszerrel, vagy esetleg ad egy kicsi gabonát, az sertésnek kell, vagy hogy sokkal sokoldalúbb egy háztáji sertésnek az étkezése. Ezt úgy kell elképzelni, mondjuk, hogyha összehasonlítanom a farmos sertéssel, a farmos sertés az olyan, mintha mi egész évben mondjuk fasírtot ennénk. Ugyanazt kapja, ugyanaz a menü, ha lehet így fogalmazni. Egy háztáji sertésnél sokkal sokoldalúbb ez a történet, meg sokkal emberibb is. Ugye sokan bemennek én láttam gyerekkoromban ilyet, meg most is szoktuk csinálni, ha bemegyünk egy istállóba, ott vannak a sertések, és oda megyünk, és megvakargatjuk a hátást, és csekacsekacsekacsekacsekacs. Kicsit úgy még beszélgetünk vele, de a legtöbb gazda is bemegy, még nevet is ad az állatnak is, és ez teljesen más dimenzióba tesz, és az az igazság, hogy mi érezzük a különbséget. Amikor kapunk egy háztáji sertést, és volt úgy, hogy választottunk farmról sertést, na, hatalmas a különbség közötte is, és meg vagyok győződve, hogyha ezeket a sertéseket mondjuk laborvizsgálatnak tennénk alá, akkor ott is kijönnének a különbségek. És ezen túlmenően van nekem egy ilyen elméletem, miszerint a táplálkozásunk minősége és a környezetünk állapota között nagyon-nagyon szoros összefüggés van. És a háztáji sertés, meg a háztáji kisgazdaság, ez egy nagyon ökológikus rendszer. Ha most megnézzük azokat, hogy mennyi pénzt költenek el mondjuk a no waste-re, hogy ne legyen. Ugye van ez a mozgalom, a no waste, hogy ne szemetelj. Van a másik, ami az egyik kedvencem, a rövid ellátási lánc. Millió eurók mennek el a rövid ellátási láncra. Meg hát ugye a bio, meg hasonlók. Hát a háztáji kisgazdaságban ezek mind megvoltak. Most a rövid ellátási lánc, hát annál rövidebb ellátási lánc, hogy hátramész a istállóba, és összegyűjtöd a tojásokat, vagy megfejed a tehenet is. És levágsz a sertés, és kicsit előveszed a konyhába, feldolgozod azt a felfüstölőt, és megvan a betőfalatod. És egyébként a Covid egy nagyon nagy jelzés volt számunkra, hogy ugye a városon az üzletek kiürültek, nem lehetett cukrot, lisztet találni, míg falvakon voltak olyan szomszédaim nekem, ugye mi még kezdő falusiak vagyunk, nekünk még nincsen, de lesz, akik azt mondták, ha mi meg vagyunk, köszönjük szépen nyugodva, mert a pince tele van, és a padlás tele van kajával. Meg a hátul az istállóban van 3 bárány, 2 disznó, van egy csomó tyúk, és akkor ők csúcsminőséget fogyasztottak. És én mindig azt szoktam mondani, egy hasonlattal élve, vizet hozom fel példának, hogy aki a forráshoz legközelebb áll, az iszik a legjobb minőségű vizet. Mondjuk, ha valakinek az udvarán van egy forrás, az a legjobb minőségű vizet fogyasztja. Minél távolabb vagy a forrástól, annál rosszabb minőségű vizet fogyasztasz. Na, ugyanígy ez a forrás a kaja és az élelem tekintetében a háztáji kisgazdaság. Vagyis, hogy a háztáji kisgazdaság a forrás, és minél távolabb vagy a háztáji kisgazdaságtól, annál gyengébb minőségű élelmet fogyasztasz.
Ez az Ezer egy ötlet. Meghívottunk
Szőcs Előd séf, a Székely Konyha és Kert szakácsa, a Vágó Csíkcsomortáni Hentes Manufaktúra megalapítója. A reformkonyha valamilyen mértékben visszaszorítja a húst, illetve a húsfogyasztást. Hogy látod a húsnak a felhasználásának a helyzetét jelenleg, akár a gasztronómiai szempontból, akár az ökológiai lábnyomunknak a szempontjából?
Hát ez nagyon egyszerű. Sokszor vitatkozok vegetáriánusokkal, vegánokkal. Alapvetően édesapámot tudom megint felhozni példának, mert egy nagy példakép számomra. Ő tőlem megkérdeztem egy alkalommal, hogy milyen gyakran ettek hús, mert én is érzékeny vagyok erre a témára, és azt mondta, hogy rám nézett, és elég határozottan azt mondta, hogy hát fiam, csak egyszer egy héten, vasárnap, és akkor sem mindig. De viszont az a hús, az csúcsminőségű volt, az hátulról a kertből jött, és ők nevelték, és nagyapám még azt büszkén elmondhatom, hogy ő önellátó volt, vagy apám önellátó rendszerben nőtt fel. Ő most 73 éves, és ő még önellátó rendszerben nőtt fel gyerekként, nagyapám mindent megtermelt, azt hiszem csak a sót, csak petróleumot vett a boltból, még egy-két apróságot talán, de hogy ők így éltek, és ez a véleményem szerint az út, hogy együnk keveset és jó minőséget húsból. A hústról azt kell tudni, az is egy nagyon szezonális alapanyag, és ennek van egy nagyon szép kultúrája a paraszti kultúrában, például az, hogy a sertést csak télen vágták le. Nyáron nem lehet levágni a sertést, mi egyszer vágtunk nyáron sertést, az gáz. Az úgy, hogy van gáz. Nem véletlenül, hogy Közel-Keleten ezt tisztátalan állatnak tartják. A sertés az egy nagyon erősen téli alapanyag. Ez azért van, mert nagyon sok benne az energia. A húsban van a sertés, húsban a legtöbb energia, szalonnaban van a legtöbb kalória, utána követi ezt a dió egyébként. És ezért nyáron nem is szabadna sertés fogyasszunk. Ennek megvan a rendszere. Például nálunk a sertésnél ugye volt ilyen, hogy kóstoló. Mindenki, amikor levágta a sertést, adott kóstolót. Ez azért volt a kóstolónak ez a rendszere, mert vannak a sertésnél olyan alapanyagok, amik van a romlandóak, ilyen a véres, a májas, az akkor hurka féleségek, amit mondjuk, ha fel lehet füstölni, egy kicsit még el lehet húzni a eltartatóságát, de nem lévén hűtőszekrény, ugye régebb ezelőtt azért 40-50 évvel még azért nem hányottak úgy a hűtőszekrények, akkor a tartósítást úgy oldották meg, hogy szétosztották kóstolónak, és tudták azt, hogy egy hét múlva visszakapják, megint visszakapják. És persze kicsit más minőség volt, mert másképp ízesítették, de ez volt a sokszínűség. Most többfélét fogyasztottak. Pirimamáit is megkóstoltad az Erzsike nénét is, és persze volt kapcsolat egymással, akkor megbeszélték, hát mit tettél belőle, na ez zárójel, bezárva. Meg nyáron ugye volt a kisállatok, és akkor nyulat és hasonlókat ettek, de nem ettek annyit, mint most. Amit én szoktam mondani, hogy sokan haragszanak rám, Isten megy, hogy vegetárián is legyen az egész világ, de hogy akkor sokkal ártalmasabb lenne, ha vegetárián is lenne az egész világ. Középen kell lenni, mindent kell lenni, mértékkel. És a piramis tetején a magok, a hús és az olajok vannak, és abból kell fogyasztani a legkevesebbet. Itt jön be édesapám mondása, mindig, hogy szemivegetáriánusok voltak ők, vagy hogy ettek húst, nagyon keveset, viszont az csúcsminőségű volt. És a zöldségekkel is ugyanígy ez a helyzet. Vagy hogy lehet valaki vegán, lehet valaki vegetáriánus, de meg kell nézni azt, hogy miből főz. Mert ugyanannyira ártalmas az agyonvegyszerezett, az agyonutasztatott alapanyag, mint a hús, az a rossz minőségű hús, amit tényleg olyan körülmények között nevelnek fel sertéseket, hogy az már ember, az van jogi problémákat vet fel, vagy hogy most tényleg, most összehasonlítva azzal, hogy hogy van tartva egy háztáji disznó, hát az teljesen más dimenzió. És ezt tudjuk, monokultúra, vagyis a monokulturális, a sertéstartás is monokultúra, amikor 2-3 ezer sertés van egy istálóban, vagy egy farmon. Ott be kell jönnek olyan dolgok, hogy gyógyszerek, antibiotikumok, meg hasonlók. És ezt kell megértsük, ez nagyon fontos, hogy megint visszatér, amit eszel, azzal leszel. Ez mindenkinek, ez kéne legyen felírva a szobája, a falára, vagy valahova. Mert ez határoz meg minket, és ebből indul ki minden. Ettől leszünk esetleg okosabbak, ettől leszünk egészségesebbek, vagy amit megeszünk. És ez nagyon fontos.
Lassan egy éve annak, hogy megjelent a Ferencesek Fürtje című könyv, ami tulajdonképpen egy 330 éves szakácskönyvnek az újra alkotása. Na, itt elég kevés a húsos recept ebben a könyvben, lévén, hogy szerzeteseknek a receptjeiről van szó. Nagyon sok volt a bőjtös kaja ebben, és az eredeti szakácskönyvből 50 receptet dolgoztatok újra a tavaly. Milyen alapon válogattátok ki ezeket a recepteket, és milyen recepteket találunk meg a könyvben?
Egész pontosan 55 recept van, és az alapján választottuk ki, egyrészt olyan recepteket választottunk bele, amiben volt valami csavar is ismeretlen volt, most elfelejtették, vagy az alapanyagot, vagy pedig olyan alapanyagot használtak, amit ma is kuriózumnak számít, például a szerecsendióvirág, és emellett azokat a recepteket választottuk ki, amelyek ismerősek, sőt nem is változtak. Olyan recept is van, hogy a 330 év alatt nem változott semmit, ugyanúgy készítjük most is. Benne van a tőtelékes káposzta, benne van a kolozsvári káposzta, a lucskos káposzta, meg hasonlók, vagy hogy olyan receptek, most egy része tényleg elfeledett recept, a másik pedig ismert recept, és az első olvasatra melyik tetszettek a legjobban, ez alapján választottuk ki, meg valamilyen szinten fontos volt a technológia is, milyen technológiát használ. Mondjuk használtak nagyjából azokat a technológiákat, amiket akkor 330 évvel ezelőtt használtak, rántás, tejfeles havarás, pácolás, meg hasonlók, ezeket használjuk mai napig is. Egyetlen egy komolyabb, elég sokat használt technológia, amit ma már nem használunk, az a kenyérrel való sűrítés, például leveseket, meg szószokat kenyérrel sűrítették be, és ezek alapján választottuk ki az 55 receptet, és figyeltünk arra is, hogy vizualitásában, meg a mai ember személynek is, meg ízlésének is megfeleljen.
Ebben a receptes könyvben hiába keressük a pityókatokányt, vagy a krumplitokányt, mert hogy 330 évvel ezelőtt nem volt se krumpli, se paradicsom, se paprika, viszont olyan egzotikusnak számító alapanyagok is szerepeltek a könyvben, vagy szerepelnek az Ferencesek főztjében, mint a mandula, a sáfrány, vagy éppen a gyömbér. Mennyire volt ez egy ilyen jellegzetes dolog, hogy gyömbért használtak volna akkoriban?
Nagyon sokat használták a gyömbért, Tölcsvárig felhozták azért lentről nagyon sok alapanyagot, a gyömbért is szerintem, meg a sáfrányt is, meg gondolom a szerecsendióvirág, mandula és hasonlók. De véleményem szerint, és ezt megbeszéltem a történésszel is, véleményem szerint a könyvben vannak olyan receptek, amiket itt nem főztek soha. Vagyis, hogy érződik a könyvben, hogy van egy erős mediterrán beütés a könyvben. Olyan 20% a recepteknek körülbelül tartalmaz olyan alapanyagokat, amik nem őshonosak. Most véleményem szerint ezek a ferencesek elzarándok voltak nagyrészt Rómában, zarándok helyekre, főleg délre, és onnan hoztak el recepteket. Ettek valamit, hú, ez milyen finom, hogy van a recept, ugyanúgy, mint ahogy ma is egyébként történik, és akkor lejegyzetelte a receptet, és hazahozta, és megpróbálták rekonstruálni, de gondolom nem voltak olyan alapanyagok, fügét nem kaptak itthon. Mai napig is nehéz mondjuk fügét beszerezni, jó minőségű fügét, közben szokott lenni a nagykereskedésben, de alapvetően ritka, meg mandula, meg sáfrán, meg hasonlók. Most a fűszerekkel picit más a helyzet, mert azt be tudták hozni, tudták tárolni, nem romlott meg, és akkor azt tudták használni. Nagyon sokat használták ugye a fűszereket, olyan fűszereket, mint sáfrány, a szerecsendióvirág volt egy érdekes alapanyag, a rózsavizet, meg hasonlókat. Viszont voltak, ugye, amit említettem, kaják, amiket véleményem szerint nem főztek. Viszont a többsége, az azért érdekes egyébként ez a könyv, mert a receptek többsége az tükrözi az akkori népi konyhát. Hogy mit ettek akkor az emberek. Az egyszerű nép itt a Kolostor környékén. Tudnélik, én nagyon sok régi könyvet olvastam, de a legtöbbet az arisztokrácia adta ki. Ennek az volt az oka valamilyen szinten, hogy abban az időben, aki tudott főzni, az nem tudott írni. Aki tudott írni, az viszont nem főzött. És akkor lettek ilyen kiadványok, Bornemisza annak könyve, ami egyébként egy német fordítás, de azt is kiadták magyarul, lefordították és kiadták magyarul, még van egy pár könyv, de viszont ez mind az arisztokráciának a konyháját mutatja, libamáj, békacomb, kaviár, osztriga és hasonlók vannak benne. Na most ez az egyetlen könyv, amit én találtam, ami a népi konyhát tükrözi, és az azért lehetett, mert benne a Kolostorban ott rotációba főztek az emberek, a szerzetesek. Most, hogy nem úgy volt, hogy volt egy szakács, akik volt nevezve, te vagy a szakács, hanem mindenki ment körbe. És voltak olyan szakácsok egyébként, akik, vagy olyan szerzetesek, akik nem tudtak főzni. És ugye akkor ő hazament, mert ugye közben azért csak jártak haza a szüleikhez, és akkor mondta, hogy édesanyám, hát mondjál már néhány receptet, te kell főzzek 60-70 embernek ottan benne a kolostorba, és mit főzzek neki is. Akkor az édesanyja azt mondta, hát fiam, itt van ez a káposzta recept, ezt megcsinálhatod, itt van ez a leves, ezt is megcsinálhatod, és akkor ő bement, és azt megcsinálták, és akkor azt úgy, hogy tudott írni, ő leírta, és ezt feljegyezték. És akkor így a tudás befele áramlott, mert általában a kolostorokból bentről áramlott kifele a tudás, a népre, itt pont fordítva történt, a nép abból a kultúrából megy be a tudás befele a kolostorba, és ezeket a recepteket fejezték, és ezeket adták ki. Innen van az, hogy vannak tényleg olyan receptek, amik nem változtak az elmúlt 330 évben egyáltalán.
Nem tudom, mennyire ilyen városi legenda az, hogy az igazi olasz receptekhez nem kell csak három alapanyag. Mennyire volt jellemző ez a régi receptekre, hogy az egyszerűség az mindenképpen jellemző volt, de mennyire volt ez, hogy minél kevesebb alapanyagból és minél ízletesebbet főzzenek?
A legnagyobb dilemmánk ez volt egyébként, amikor elolvastam a könyvet, és láttam, hogy alapvetően három alapanyagból készül az étel, és abból egy opcionális. Most, hogy vagy beleteszed, vagy nem. És persze egy-két recept van ilyen egyszerű, de a többségében nincsen több, mint 3-4-5 alapanyag, és azt első körben már azért realizáltuk, mert ugye nem egyedül voltam, Cselementes Gálti még segített könyvnek a megalkotásában, realizáltuk azt, hogy ide nagyon jó minőségű alapanyagokat kihasználjunk, mert ha nem, akkor nem lesz jó a végeredmény. És tényleg az jellemző rá, hogy nagyon egyszerűek, nem túl bonyolult technológiákat használnak, egyébként nem is. Volt a tűz és kész, ennyi, meg a kemence, ez a kettő volt, amivel játszhattak, és tényleg nagyon egyszerű, ezek a receptek nagyon egyszerűek elkészíteni, és a végeredmény az nagyon letaglózott mindenket is, mind a kisgyerekek úgy vártuk, hogy mi lesz a végeredmény, és tényleg működik, és tényleg jó, és nagyon jók a visszajelzések egyébként, hogy milyen könnyen elkészíthetők, és mennyire működnek ezek a receptek.
Szerepelnek ilyen szavak a könyvben, hogy trágyázd meg, ami tulajdonképpen a fűszerezést jelenti, vagy add fel lapos szeltre, ez, hogy kenyérrel kell tálalni, a tyúkmon például a tojást jelentette. Mennyire volt nehéz megérteni ezeket a szövegeket? Mi volt segítségetekre a megértésben? Illetve majd a kész könyvben, a Ferencesek Fürstje receptes könyvben, nekünk mennyire kell megkínlódnunk ezzel a szöveggel?
Én először, amikor a kezembe kaptam a könyvet kinyomtatott formában, akkor nem vettem észre, hogy hátul van egy szójegyzék, és magyarul van írva a nyelv, egyébként nagyon könnyen olvasható, viszont pont ezért, mert ezek a kulcsszavak, ezek teljesen másképp hangzanak, ugye nyelvújítás előtti időkről beszélünk, ezért nem értettük. Nem, megmondom őszintén, kellett gondolkozzak, hogy mi az a latfélapos szertre, mert rágyázz meg hasonlók, és még nagyon sok ilyen van, más kadócban, meg ilyenek, és végigolvastam, és mondtam, hú, hát ez nem lesz könnyű, és akkor megláttam hátul a jegyzéket, hogy van szó magyarázat, akkor teljesen más dimenzióba került az egész, és nagyon érthető. Annyira szórakoztató volt olvasni ezt a könyvet, hogy egy bizonyos idő után már itthon a feleségemmel is így beszélgettünk, hogy adj egy tyúkmonyt, két lapos szeltet adja, ugye az a kenyér a lapos szelt, az a kenyér, add fel lapos szeltre az kenyér, add fel hídra, az, annak is van egy ilyen tára, egy ilyen nagy tára kell felszolgálni, és trágyázd meg, ugye az a fűszerez meg, és kadóc az a palacsinta tiszt, amivel paníroznak egyébként, hogy belemártják a, és utána teszik a panírba, és már annyira élveztük, hogy ezeket a szavakat használtuk, és tényleg nagyon-nagyon szórakoztató olvasni, mert ugye egy olyan korban íródott ez a könyv, amikor még nem volt meg a nyelvújítás, és teljesen más szavak, más a szövegkörnyezet, de érdekes módon nagyon szépen olvasható, és ami különlegesség a könyvnek, hogy az eredeti, az gyönyörű szép gyöngybetűkkel van írva, és nincs benne masszatolás, nincs benne semmi, és tényleg egy fantasztikus könyv.
A tavalyi év nagy vállalásra volt, hogy elkészítettétek a Ferencesek Fürstje című szakácskönyvet, ugyanis nagyon rövid idő alatt kellett elkészítenetek, befotóznotok azokat a recepteket. Mik a mostani tervek, legyen akár a főzésről, akár a vágópontnak a működtetéséről?
Hát a könyvvel kapcsolatban az a nagy terv, hogy kiadjunk-e második kötetet. Ugye 266 recept van a könyvben, ebből 55-öt adtunk ki, még maradt 200-180 környékén, 210 környékén, és persze vannak benne olyan receptek, amiket nem lehet kiadni. Most van ilyen, hogy vízleves, az úgy szól, hogy forralj fel vizet, tégy bele sót, aprics bele kenyeret. Aki sanyargatni szeretné magát, az ezt is eheti. És van ilyen recept, ezt egy evidens, hogy nem fog lefőzni, de még vannak benne izgalmas receptek, és úgy számoljuk, hogy ilyen 100 receptet még ki szeretnénk adni. A vágóval kapcsolatosan az annyira jó az a történet, hogy egyszerűen nem fogjuk feladni. Meg kell keressük piacon azt a részt, akik igénylik, és reméljük, hogy egyre inkább többen lesznek, akik igénylik majd a jó minőségű termékeket. Fejleszteni szeretnénk folyamatosan, most épül a konyhán, most épül a kis feldolgozónk, és mindenképp nagy álmaink vannak, hogy egyszer csak tényleg eljussunk egy olyan szintre, hogy minél többen megismerjenek minket, és kezdjék értékelni ezt a kezdeményezést, hiszen nem csak rajtunk segítenek, úgymond, hanem azokon azt kell mondanom, kis gazdákon, akik helyben próbálnak meg érvényesülni, helyben próbálnak a földdel foglalkozni, és abból helyi alapanyagot kihozni számunkra, amit mi majd feldolgozás útján eljuttatunk azoknak a vásárlóknak, akiknek erre igényük van.
Szőcs előtt Séffel beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak. Pék Kristály Bea vagyok, viszont hallásra.